Azért szerettem volna megmutatni ezt a videót, hogy talán átjött belőle, hogy a látás az mekkora érték. Mekkora érték, hogy úgy kelünk fel minden reggel, hogy kinyitjuk a szemünket, és látjuk a világot, ami így körülöttünk van. És hogy a szemünk mennyire csodálatos. Ennek néztem egy kicsit utána, és gyűjtöttem ilyen tényeket. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy miután megfoganunk, a fogantatásunk után a második héten már elkezd kifejlődni a szemünk. Az egyik első szervünk, ami elkezd kifejlődni. A szemgolyónk, ez inkább egy vicces, mint érdekes, hogy a születésünktől kezdve a halálunkig ugyanakkora marad. Nem változtatja a méretét. Ellenben az orrunk és a fülünk az folyamatosan növekszik. Hát ez... És ne ebből állapítsátok meg egymás korát, hogy körbenéztek is. A szemünk több mint 2 millió alkatrészből áll. Egy szemgolyó. Ez nagyon durva. Több mint 2 millió kis apró valamiből. És összesen az 1/6 része látszik ki. Valakinek egy kicsit több, valakinek egy kicsit kevesebb, de átlagosan. És tudjátok, hogyha utaztok, akkor szoktak ilyen új lenyomatot venni, vagy a rendőrségen, hogyha betörtök valahova, emlékeztek ilyenre, gondolom, akkor ugye új lenyomatot vesznek. Az új lenyomatunk ugye egyedi, azonosít minket, és 40 olyan részeleme van, amiből látszik, hogy ez egyedi. A retinánknak 256 ilyen egyedi jellemvonása van. Tehát most már, hogyha Amerikába utaztok, akkor például már nem az új lenyomatot veszik le, csak, hanem bele kell nézni egy ilyen retinaszkennerbe is valahogy így, és akkor abból tudnak azonosítani. És azt olvastam erről, hogy a szemünk az agyunk után a második legbonyolultabb műszerünk a testünkbe. Szóval a látás az egy nagyon nagy érték, és az, hogy látunk, hogy tudunk nézni dolgokat, ez egy óriási dolog. És van egy ilyen vicc is, ez nem tudom, hogy fog-e most működni, majd meglátjuk, hogy egyik kórházban összehívják reggel az értekezletet, hétfő reggel, és mondják, hogy lesz egy kis szervezeti átalakulás, hogy össze fogjuk vonni a szemészetet és az ortopédiát, a dia már tudja. És akkor kérdezik az emberek, hogy miért az ortopédiát és a szemészetet miért? Hát azért, hogy egy helyen lehessen vizsgálni a kedves beteg nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását. Na, a látásról szeretnék beszélni. Jézus maga sokat beszélt a látásról, a nézésről, hogy mit látunk a szemünk előtt. Nagyon sok embernek megnyitotta a szemét fizikailag, akik ugye vakon születtek, vagy megvakultak, és ő jött, és megnyitotta a szemüket, szó szerint, és látó emberek lettek. De nem csak így, hanem átvitt értelembe, képletesen is sokat beszélt a látásról, a szemről. Azt mondta, hogy a szemed világos, akkor az egész tested világos lesz. Meg mondott egy csomó ilyen dolgot. És beszélt ugyanakkor egy olyan dologról is, és erről szeretnék ma, hogy megyünk tovább a Lukács evangéliumába, amikor valami akadályozza a látásunkat, amitől nem látunk helyesen. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a Lukács 6-nál, és a 36. versig mentünk a múltkor, úgyhogy a 37. verstől folytatjuk. Lukács 6.37. Így kezdődik. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek viszonzásul nektek. 39. vers. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e a vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, de aki teljesen felkészült, az olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében? A saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre. Hogyan mondhatod a testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Imádkozzunk, jó? Kérjük az Urat, hogy lássuk meg, hogy mit szeretne mondani ebben a részben. Drága Jézus, itt vagyunk a te jelenlétedben, és arra kérünk, hogy ma reggel taníts valamit nekünk ebből az igéből, amit eddig nem láttunk. Kérjük, hogy ugyanúgy, ahogy ebben a videóban, a mi szemünket is nyisd meg dolgokra. amit meg kell látnunk. Kérjük, hogy adj nekünk tisztánlátást. Bontsd ki az igédet számunkra. Küld a szent lelket, hogy a szívünkig érjen, ne csak a fülünkig. Köszönjük, hogy törődsz velünk és tanítasz minket. Amen. Én úgy tudom elképzelni, hogy amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, hogy tudod, te szemedbe gerenda van, a másik szemébe egy szálka, és te odamész, hogy akkor szeretném kiszedni azt a szálkát, akkor szerintem mindenki így minimum így kicsit nevetett. Tehát ez itt vicces, lássuk be. Jézus használta időnként a humor eszközét azért, hogy átadjon egy fontos üzenetet. Például ez szerintem egy tipikusan ilyen hely, ahol azt mondta, hogy te ki akarod szedni a másik szeméből a szálkát, és nem veszed észre, hogy tiédben meg benne van egy gerenda. És itt a látásról beszél, ugye azt mondja, hogy a vak az vezethet-e világtalant. Majd azt mondja, hogy ha valaki a mesterét követi, és teljesen felkészül, tehát mindent megtanul a mesterétől, akkor is legfeljebb olyan lehet, mint a mestere. Tehát, hogyha valakit vak vezet, akkor ő nem lesz látó, hanem max addig a szintig tud elmenni, ameddig a vezetője. És ez furcsa. De itt a látásról beszél, ugye a vakság, amikor valaki nem lát. És utána hozza ezt a példázatot, hogy gerenda és szálka. Hogyha a te életedben van, akkor nagyjából így szoktuk értelmezni, hogy ha a te életedben van valami, ami sokkal nagyobb, mint ami a másik életében van, akkor ne szólj be neki. Nem? Én sok tanítást hallottam erről az igerészről. Nagyjából ez szokott lenni a magyarázat. Hogy nyilván a szálka az egy probléma, a gerenda az egy ultra nagy probléma. Tehát ha neked gerenda van, akkor ne ítélkezzél mások felett, akiknek csak szálka van. Csak én még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki úgy élte volna meg, hogy a másik szemébe csak szálka van, míg az övébe gerenda. Tehát ezt így halljuk ezt a példázatot, de annyira nem mindig jön át ez nekünk. Úgyhogy gondolkoztam, ahogy készültem, hogy van-e itt valami több ebben a történetben, amit eddig nem láttam. Úgyhogy most egy kicsit máshogy szeretném megközelíteni. Benne vagytok? Úgy szeretném megközelíteni, hogy kicsit szétválasztjuk, tehát ne összehasonlítsuk a gerendát a szálkával, hanem csak fókuszáljunk arra az egy emberre, akinek gerenda van a szemében, és a másik felett ítélkezik. Jó? Csak erre. Mert végül is ezek vagyunk mi, a példázat szerint. Elég, hogyha erre fókuszálunk. Ugye a nagy kérdésem, hogy mi ez a gerenda, amiről Jézus beszél? És a legjobb módszer a Biblia értelmezéséhez, hogyha hagyjuk, hogy a Biblia önmagát megmagyarázza, és ha megfigyelitek, itt a 39. versben azt mondta, hogy példázatot is mondott. Ez az is szócska, ez arra utal, hogy amit most mond Jézus, az kapcsolódik ahhoz, amit előtte elmondott. És előtte pedig arról beszélt a 37. verstől, hogy ítélkezés. Mások felett hogy ítélkezünk, hogy viszonyulunk. És azt mondta, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne kárhoztass, hogy téged se kárhoztassanak. És olyat adj, amit szeretnél te is kapni. Tehát az ítélkezésről beszél. Úgyhogy a mai tanításban úgy fogom kezelni ezt a gerendát, hogy a gerenda egyenlő ítélkezés. Az a gerenda, amiről Jézus beszél, hogy egy embernek a szemébe benne van, az az ítélkezés. Amikor ítélkezés van a szemedben. És kicsit beszéljünk erről, hogy mi ez az ítélkezés, mert ez egy nehéz dolog, ugye? Szerintem ez az igevers, hogy ne ítélj, ez a legismertebb igevers a Bibliában a földkerekségen. Még azok is, akik soha nem fogtak a Bibliát a kezükbe, meg tudják mondani, hogy ne ítélj, hát ahol benne van a Bibliában, hogy ne ítélj, főleg, ha te keresztény vagy, neked nem szabad. És közben tudjuk azt, hogy anélkül ugye nem tudunk döntéseket hozni, hogy megítélnénk dolgokat, vagy hoznánk egy értékítéletet valamiről, hogy ez fontos, vagy nem fontos, vagy... Tehát, hogy anélkül nem nagyon tudunk élni, hogy hoznánk ítéleteket bizonyos helyzetben. Úgyhogy Jézus itt valami másról beszél. Szerintem különbség van a között, hogy valaki ítélkezik, vagy megítél dolgokat. Az ítélkezés, azt valahogy így hoztam össze, és annyira tetszett, ahogy gondolkoztam, hogy mennyire színes a magyar nyelv. Az ítélkezés az olyan, hogy eredményt hirdetni valakiről. Hogy ő ez. Beskatujázni. Pálcát törni fölötte. Elkönyvelni. Mennyi különböző szó, nem? De annyira tetszik, hogy ez az, amiről beszél Jézus, hogy te egy ember vagy, és ránézel a másik emberre, akkor ne könyveld el valamilyennek. Ne skatujázd be. Ez nagyon nehéz, mert mi szeretjük tudni, hogy hányadán állunk kivel. Könnyebb, hogyha beskatujázzuk egymást, mert akkor lehet úgy kezelni, amit megérdemel. De Jézus azt mondja, hogy ne. Ne ítélj, hogy ne ítéltes. Úgyhogy valószínű, hogy olyan ez az ítélkezés, mint hogyha mi lennénk a bírók a másik ember élete fölött. És ha emlékeztek még az Éden kertbe, amikor Isten megteremtette az embert, és adatta nekik a kertet, akkor egyetlen egy fát megtiltott, hogy egyenek róla. Az melyik volt? A jó és a rossz tudásának a fája. Gyakorlatilag egyetlen egy dolgot tiltott el Isten az embertől. Azt, hogy ő üljön a bírói székbe, és bíráskodjon. Ezt megtiltotta az elején. És az ember evett ebből a fából, és a többi az történelem. A többi a történelem. Ezt ismerjük mindannyian. Úgyhogy azt gondoltam, hogy szeretném, hogyha most ez nem csak így elmondtuk, igen, Attila beszélt ma az ítélkezésről, mert az jött, hanem szerettem volna, hogy ez egy olyan üzenet és egy olyan tanítás marad az életünkben mindannyiunknak, amire egy életen keresztül emlékezünk. Úgyhogy arról szeretnék beszélni, hogy miért baj az ítélkezés. Miért baj az, hogyha gerenda van a szemünkbe? Úgyhogy ezt úgy fogom tenni, hogy megpróbálom nektek bemutatni, így vizuálisan, jó?
Gerenda Gábor.
Hátra mentem a kertbe, mert ugye pár éve építkeztünk, és hoztam egy gerendát. És gondoltam, hogy megmutatom akkor nektek, hogy miért baj az, hogyha az embernek gerenda van a szemébe. Kell majd nekem egy önként jelentkező ehhez, aki segít nekem itt. Peti, itt. Ahhoz, hogy jó legyen a példa, az kell egy ember, akinek ugye szálka van a szemébe, úgyhogy hoztam fogpiszkálót. Tessék. Ez lesz a... Hát ne szúrt bele, léci, hogy igazából az fájna. Öt dolgot szeretnék mondani. Miért baj az, hogyha gerenda van a szemünkbe? Az első és legfontosabb, hogyha gerenda van a szemünkbe, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy semmit nem látunk. Ez volt az első, amikor kimentem és behoztam tényleg, hogy hát ez olyan nagy, hogy ettől nem látsz semmit kifelé. Tehát, hogyha az ítélkezéssel ugyanez a gond, hogyha ítélkezés van, ítélkezel, akkor valójában nem látod a valóságot igazából. Lehet, hogy kommunikálsz a másik emberrel, értitek, váltotok szavakat, beszéltek, érzékelsz valamit a külvilágból, de nem látsz igazán. És az a fura, hogy a tudósok így megvizsgálták, brit tudósok, hogy a dolgoknak, amit az életünk során megtanulunk, vagy a dolgoknak, amire emlékszünk, annak a 80%-át a szemünkön keresztül kapjuk. Tehát ha valaki nem lát, akkor a valóságból kb. 20%-ot érzékel. Mi a baj az ítélkezéssel? Ez. Hogy nem látod a valóságot. Nem látod a másik embert olyannak ő, amilyen valójában. Gondolkozzatok ebben, hogyha valakivel mondjuk egy órát beszélgettek egy héten, egy egész órát minőségi beszélgetésről beszélünk, akkor tudjátok, hogy hány százalékába vesztek részt az életüknek? 0,6. És hogyha valakivel egy órát beszélsz minden héten, akkor úgy érzed, hogy ismered, ugye? Hogy azért akkor ez egy szoros barátság minimum. 0,6%-ot látsz belőle. Szóval ledöbbentő, hogy amikor ítéletet mondunk a másik felett, végeredményt hirdetünk, hogy te ilyen vagy, akkor igazából nem látunk, nem tudjuk, hogy ő milyen. Nem bízta ránk Isten ezért a bíráskodást. Nem vagy ott a legtöbb, nem ennyire sehova. Nem vagy ott a legtöbb kudarcánál, a legtöbb sikerénél, és ezért nem ítél. Ez az egyik baj az ítélkezéssel, a gerendával a szemünkbe, hogy nem látunk. Na nézzük a másodikat. Hogyha gerenda van a szemedben, akkor, és mész, élsz, akkor simán megtörténik, hogy feldöntöd a másikat. És tudod, folyamatosan neki mész, megsérted, agyonvered, mit tudom én, bármi történhet ezzel a gerendával. És ugyanezt történik az ítélkezéssel, hogyha gerenda van a szemünkbe, hogy földöntünk másokat, megsebesítünk másokat a szavainkkal. A szavaink nagyon-nagyon erőteljesek. Gondoljatok bele, hogy másoknak a negatív véleménye rólunk, az mennyire meg tud kötözni, ugye? Én érzem ezt magamon, hogy vissza tud vetni, hogy valamit, amit azt gondoltam, hogy meg tudok csinálni, elég egy negatív vélemény, hogy hát ebbe béna vagy. És rögtön azt mondom, hogy ú, tényleg, én valószínűleg erre nem vagyok alkalmas, és elkezdem rosszul érezni magam a bőrömbe, mert valaki rosszat mondott rólam. Vagy amikor a szülő azt mondja a gyerekének, hogy de béna vagy, miért vetted már megint kacsalábra a cipődet? A gyerek elhiszi, hogy béna vagyok. Nagyobb korban már ez elvárható. Tudjátok, az a baj ezzel, vagy mondjuk házasságra, ha gondoltok, ha másikat negatív szavakkal illeted, beszólsz neki, az ilyen. Földöntöd, ledobod a sárba újra és újra, hogy föl kell tápászkodni, össze kell magát szedni. És az ítélkezéssel az a nagy baj, amikor ítélkezünk, eredményt hirdetünk valakiről, beskatujázzuk, hogy gyakorlatilag azonosítjuk őt a bűnével. Azzal a szálkával, ami a szemébe van. Most gondoljatok bele, hogy ugye azt hisszük mi keresztények, hogy az ember az Istennek a képmása. Minden ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. De azt is látjuk, hogy a bűn miatt torzult ez a képmás, és mindenkinek valami más torzulása van. Amikor valaki fölött ítélkezünk, akkor gyakorlatilag azonosítjuk ezzel a torzulásával, a bűnével. Például most az ifi táborban beszéltünk a homoszexualitásról. És ugye az a nagy helyzet, hogy amikor ránézel egy emberre, és azt mondod, hogy ő egy meleg, akkor amit csináltál, az, hogy eredményt hirdettél fölötte. Beskatujáztad. Nem azt mondtad, hogy ő Istennek egy drága képmása. Egy drága teremtménye. Ez ő képére van formálva. És neki ez a torzulása, hogy küzd a szexuális orientációjával. Orientáltságával. Értitek? Hogy gyakorlatilag azonosítjuk vele. És azt mondjuk, hogy te ez vagy. Ez az identitásod. Vagy ha azt mondjuk valakire, hogy te egy csaló vagy, egy hűtlen vagy, akkor nem azt látjuk, hogy egy Isten teremtménye, aki küszködik azzal, hogy ő hű legyen a társához, vagy hogy becsületes legyen, mert valakinek ez egy küzdelem. Vagy értitek? Tehát, hogy azonosítjuk a bűnünkkel, és ezzel újra és újra visszalökjük őt a sárba. Minden egyes alkalommal, amikor elhangzik, hogy te ez vagy, te az vagy. És ezért Jézus azt mondta, hogy olyanok vagyunk, mint a gerenda lenne a szemünkbe, amikor ítélkezünk mások felett. A harmadik, nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy belement a szálka a kezetekbe, vagy a lábatokba, az még rosszabb, mert azt oda nehezebb, minél idősebb az ember, annál nehezebb oda lehajolni és kiszedni, és segítséget kell kérni, és ugye ott az ember áll, és így segítseni, és ott próbálja kiszedni, és az fáj oda, a gombostűt ne szúrd be. És ez egy fájdalmas dolog, ha csak szálka megy a kezünkbe vagy a lábunkba. Akkor mennyivel fájdalmasabb, hogyha a szemünkbe szálka megy. És ez nagyon fontos meglátni, hogy akinek szálka van a szemébe, az szenved. Annak fáj valami. És ha nekem gerendet, tehát ott tegyük föl most, a Peti szenved, csinálj úgy, mint a szenvedné, hogy nagyon fáj, és Ati segíts, és segítséget kérsz, kérje. Ja, és én megyek, segítek, és nem tudok közel menni hozzá. Miért? Mert itt van a gerenda a szemembe. Nem férek oda, hogy tudjam kiszedni. Az egy dolog, hogy nem is látnám, tehát jobb is, ha nem megyek közel, de hogy nem is férek közel hozzá. És az ítélkezés az ugyanezt teszi az életünkbe, hogy nem tudunk miatta közel kerülni a másik emberhez. Lehet, hogy látjuk, hogy szenved, halljuk a segélykiáltását, értjük, hogy bajba van, mert a szálkától az emberek szenvednek, az nem jó nekik, hogy valaki küszködik egy szálkával. De nem tudunk oda menni és segíteni, kivenni azt. Tanácsokat tudsz adni. Te Peti? Próbáld meg a bal kezeddel. Tudunk ilyen, vagy szerintem egy szálka az nem olyan nagy gond, vagy biztos azért ment a szálka a szemedbe, mert béna voltál, és rossz helyre dugtad a szemed. Tudod, tehát tudunk tanácsot adni, tudunk kioktatni, tudunk bármit tenni, egy dolgot nem tudunk, hogyha gerenda van a szemünkbe, közel menni és segíteni. És ez van, amikor ítélkezünk emberek felett, amikor eredményt hirdetünk és beskatujázunk. Nem tudunk hozzájuk közel kerülni és segíteni. Azon gondolkoztam, hogy itt vannak ugye a csapatban, akik szolgálnak hajléktalanok felé. És hogy hány esetben például a hajléktalanok felé azért nem tudnak emberek szolgálni, mert azt mondják, hogy nem véletlenül van ott, ahol van. Ugye? Hallottátok ezt? Hát ez csak kellett rossz döntéseket hoznia, hogy utcára került. Vagy a prostituáltak felé, vagy bárki más felé. De Isten ezt nem bízta ránk, hogy mi bíráskodjunk felette, hogy ő jogosan van. Oké, fényképező bekészült le. Még lesz 2 pont a gerendával. Úgyhogy akkor nem tudunk közel... Ezt jegyezzétek meg. Tehát nem látunk, hogy a gerenda van a szemünkbe. Nem tudunk közel kerülni a másokhoz, és földöntünk másokat, megsebesítünk másokat. Na, a negyedik dolog, amiért baj, hogyha gerenda van a szemünkbe, ez egy nagyon egyszerű lesz. Tök bénán néz ki. Te beállítanál egy ilyet Facebookon profilképnek? Lehet, hogy ezt most befogom. De azon, hogy azért nem egy szép látvány, hogyha valaki mászkes, gerenda van a szemében, nem? Tehát olyan aránytalan, olyan béna. És ugyanennyire rosszul áll nekünk az ítélkezés. Az nem egy szép látvány, hogyha valaki ítélkezik. És azt látom, hogy egyébként a világnak így hány ingere van az ítélkező keresztényektől. És Philip Yancey, az egyik kedvenc szerzőm, egy amerikai szerző, és az ő felesége egy szociális munkás, és ő mesélte el ezt a történetet, hogy egyszer, amikor az utcán dolgozott a felesége, a prostituáltak és a hajléktalanok felé szolgált, akkor beszélgetett odajött hozzá egy prostituált, aki megosztotta vele a baját. Alkoholfüggő volt és drogfüggő. És abba a helyzetbe került, figyeljetek, ez gyomorforgató, de igaz történet, hogy a 3 éves kislányát is időnként rendelkezésére bocsátott a pervers férfiaknak, hogy több pénzhez jusson, és fent tudja tartani ezt a függőségét, hogy tudjon venni alkoholt és kábítószert. És amikor ez az asszony beszélgetett ezzel a másik asszonnyal, akkor megkérdezte tőle, hogy arra nem gondolt, hogy a gyülekezettől segítséget kérjen? És azt mondta, hogy sose felejti el azt a kifejezést, ami akkor megjelent az arcán. A gyülekezettől. Már így is elég nyomorultul érzem magam. Miért menjek oda, hogy még el is ítéljenek? És még megkapjam, hogy mit csináltam. Itt valahogy furcsa ez, nem? Hogy Jézus, amikor járt kelt, akkor az emberek, a leglecsúszottabb, a legnyomorultabb emberek, azok ott voltak mellette. És ezt már mondtam nektek, hogy ott voltak a vámszedők, ott voltak a prostituáltak, ott voltak a lecsúszott emberek. És én nem gondolom azt, hogy egyből, hogy egy prostituált meghallgatta Jézust, akkor utána ő másnaptól nem volt prostituált. Simán el tudom képzelni, hogy elment a következő műszakra, és utána megint jött, mert vonzotta Jézusnak a tanítása. És majd előbb-utóbb átformálta az életét a tanítása. De Jézus mellett nem érezték magukat rosszul a bűnös emberek, akiknek szálka volt a szemükbe. Mi viszont valamiért taszítjuk sokszor. Lehet, hogy azért, mert gerenda van a szemünkbe. És ítélkezünk, és bíráskodunk, eredményt hirdetünk, pálcát törünk, stb. Van egy köszönöm Peti a segítséget. Van egy nagyon jó történet a János 9-ben, amikor van egy ember, aki születésétől fogva vak volt. Biztos emlékeztek erre. És Jézus meggyógyítja, visszaadja a látását. És utána elég hosszas az a történet, az az egyik kedvenc fejezetem a Bibliában, iszonyatosan gazdag a mondani valója, tehát nagyon sok mindent ki lehetne emelni belőle. De nagy vonalakba csak, hogyha nézzük a történetet, az történik, hogy Jézus meggyógyítja, ezért a vezetők, a vallási vezetők számon kérik, 2 baj volt vele. Az egyik az, hogy szombaton történt a gyógyítás, a másik az, hogy Jézus gyógyította meg. Ő nem tudta először, hogy Jézus, és akkor kiderül, és akkor elmondja, és akkor faggatják, kérdezik, és végül oda jut a dolog, hogy a szüleit is megkérdezik, hogy akkor tényleg meggyógyult. Tehát, hogy kétségbe vonják, ami történt. Értitek? Az a baj, hogy lát. Végre lát. Ez a nagy baj, hogy ez szombaton történt meg vele. És a szülei azok gyakorlatilag lepattintják ezt a dolgot, hogy hát elég koros, kérdezzétek meg őt, mert féltek a vezetőktől. És végül ez a bátor ember ugye bizonyságot tesz. Ilyen nagyon egyszerű, hogy miért kérdezgettek engem ennyit erről? Ti is a tanítványai akartok lenni? Tudjátok, ez az őszinte kezdeti, amikor valaki meggyógyult és lát, így mondja neki, és erre úgy bepöccelnek, hogy kizárják a gyülekezetből. És Jézus találkozik vele később, és azt mondja, hogy hiszel-e az ember fiában? Azt mondja, hogy hiszek, ki az Uram, hogy higgyek benne? És azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Én nem tudom, hogy ez addig nem is állt össze neki, de itt összeáll, hogy kicsoda Jézus, és leborul előtte és imádja. És Jézusnak a szavai, amit itt mond, az nagyon-nagyon hatásos. Azt mondja János 9.39-ben. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra. Figyeljetek, ő azt mondja itt, hogy ítéletre jöttem a világra. Hogy akik nem látnak, lássanak. És akik látnak, vakká legyenek. Ezt mondta Jézus, az én szolgálatomnak ilyen jellege van. Vagy vak maradsz, látsz, és vak leszel, vagy vak vagy, és látni fogsz. És utána a farizeusok ezen megint kiakadtak. Azt mondja, hogy meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, hogy látunk, megmarad a bűnötök. Tehát, hogy nagyon durva, szerintem ez történik néha velünk a gyülekezettel, keresztényként, hogy megyünk a világba, és azt mondjuk, hogy mi látjuk, hogy mi az emberekkel a baj. Mi látjuk, hogy miért vannak abban a helyzetben, ahol vannak. Mi látjuk, hogy mit döntöttek rosszul. Tudjátok, mit csinálunk ilyenkor? Ezt. Nem látunk semmit. Nem tudjuk. Nem voltál ott, amikor annak az embernek a legnehezebb pontja volt az életében. Amikor a legnagyobb sikerei voltak. Nem tudsz róla semmit. Csak ítélkezel. És az utolsó pontom, hogy miért baj az, hogyha gerenda van a szemünkbe. Azért, hogyha gerenda van a szemedben, akkor őszintén szólva nem tudsz teljes életet élni. Most gondolj bele, hogyha így próbálnék autót vezetni. Vagy így próbálnék bemenni a fürdőkádba és zuhanyozni. Tudod, kiütném a falat. Vagy nem tudom. Vagy leszedném a függönyt. Nem tudnék enni, mert akárhányszor lehajolok, hogy egyek, akkor beleütközne az asztalt. Na, csak próbálom így érzékeltetni, hogy belegondoljatok vizuálisan, hogy miért baj az, hogyha gerenda van a szemedben. Nem tudsz úgy élni, ahogy élhetnél, hogyha nem lenne ott az a gerenda. A gerenda folyamatosan zavar, és útban van. És azt hiszem, hogy ugyanígy van velünk is. Jézus, és az ige beszél erről, hogy Isten minket szeretne átformálni. Azt szeretné, hogyha olyanok lennénk, mint Krisztus. Még azt is mondja Jézus, hogy ahogy az Atya elküldött engem, én is úgy küldelek el titeket. A mi feladatunk a világban, a mi küldetésünk a világban, az hasonlít ahhoz, amin Jézusnak volt a feladata. Nagyon tetszik az abcsel elején. Majd egyszer remélem, hogy átmegyünk az abcselen. Az van az első részben, hogy Lukács bevezeti, azt mondja, hogy az első könyvemet, Teofilus, arról írtam, amit Jézus kezdett mondani és tanítani. Gyakorlatilag, amit most élünk, az az abcsel 29. Nem ért véget. Jézus a mai napig gyógyít, a mai napig tanít. A lábai a mai napig mennek a világ végső határáig. A szavai a mai napig tanítanak és hirdetik az evangéliumot a világ végső határáig. És látjátok, hogy ez történik, hogy Jézusnak a mintájára lettünk elküldve. Úgyhogy fontos, hogy megértsük, hogy Jézus miért jött. És Jézus mond nagyon érdekes dolgokat. János 3.17. A 16-ot mindenki ismeri, ugye? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. A következő vers az kevésbé ismert. Nézzétek, ezt mondja Jézus magáról. Mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot. Ez így süppedjen be, hagyjátok, hogy így besüppedjen. Hogy miért jött Jézus? Hát itt tudjuk, hogy miért nem. Nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ezt írja. Később beszél egy másik részben erről, szintén János evangéliumában. Hogyha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el a beszédemet, annak van ugyan ítélő bírája, az az ige, amit én szóltam, az ítéli előtt az utolsó napom. Látjátok, ebben óriási dolog, hogy Jézus maga mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy ítélekezzek az emberek felett. Ezért voltak körülötte szívesen az emberek. Ő nem volt hajlandó eredményt hirdetni emberek felett. És csak gondoljatok bele ebbe, hogy mennyire döbbenetes, nem? Hogy ha Isten bemerte vállalni ezt a rizikót, hogy Jézus úgy jött el, hogy nem ítéli el, akkor mi miért gondoljuk azt, hogy az emberekkel rosszat teszünk, ha nem mondjuk meg nekik, hogy baj, amit csinálnak? Ha nem mondjuk meg, hogy te béna vagy, te bűnös vagy, te... Ha Isten bemerte vállalni ezt a rizikót, hogy nem ítélkezve jött el, akkor mi miért nem merünk nem ítélkezve menni az emberek közé, és úgy élni, mint Jézus? Úgyhogy ez az egy mondatot, hogyha bármit elvisztek a mai napból, ezt nagyon szeretném, hogyha megjegyeznétek, hogy nem azért vagy itt, hogy ítélkezz, hanem azért, hogy szeress az embereket. És akkor a leggyakoribb kifogás erre, hogy de hát, hogyha én nem ítélem meg, hogy ő mit csinál, és nem mondom meg neki, akkor azt hiszi, hogy én jóvá hagyom, és akkor annál boldogabban megy, és vétkezik, és én leszek a felelős, hogy én nem mondtam meg az Isten ítéletét neki. Ugye bennünk van ez. Hogyha nem szólunk, akkor mi bűnrészesek leszünk. Én meg inkább így közelíteném meg ezt, hogy ne felejtsétek el, hogy a szálka az fáj. A bűn az egy szálka. Aki bűnben él, annak ez nem jó, hanem ő ettől szenved. És lehet, csak lehet, hogyha nem nincs gerenda a szemünkben, hanem csak szeretjük, elfogadjuk őt, mint ember, és szeretjük úgy, mint Jézus szerette, akkor lehet, hogy amikor igazán elkezdi már zavarni a szálka, és úgy érzi, hogy nem bírja tovább, akkor pont hozzánk fog oda jönni. Segítesz kivenni? És akkor van lehetőségünk kivenni. De Isten nem tud minket erre használni, hogy az emberek életébe ilyen változást hozzunk, amíg a mi szemünkben ott van a gerenda. Úgyhogy ezt az öt dolgot szerettem volna mondani, és lezárásként mi a megoldás? Mi a megoldás, hogyha rájöttünk, hogy igenis ítélkezünk? Az első dolog, amit tanít az ige ezzel kapcsolatban, hogy a saját ítélkező hozzáállásoddal foglalkozzál, ne a másikéval. Mert a legdurvább, tegnap ugyanerről beszéltem majdnem az ifi táborban, és utána egész nap jöttek az emberek, és amikor különböző témákról följött a szó, akkor azt mondták, hogy hát tudod, igen, ő is olyan, hogy így tudod. És így jutották, hogy ott a gerenda a szemükbe. Tehát valamilyen rögtön a másikban meglátjuk, hogy na ez a baj vele, hogy ott a gerenda a szemébe, hogy ítélkezik. És Jézus azt mondja, hogy magad szeméből szed ki a gerendát. Addig ne is foglalkozz másokkal egyáltalán, mi van a szemükbe. És még alá is húzza ezzel a következő pár verssel, 43. vers. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? És látjátok, itt megint könnyű lenne arról beszélni, hogy jó, akkor vannak rossz fák, ők a rossz fák, mi vagyunk a jó fák. De Jézus a végén megint aláhúzza, hogy ti, miért mondjátok azt, hogy Uram, Uram, hogyha nem teszitek, amit mondtok? Hogy azt szólja a száj, ami a szívben van. Figyeld meg magad, hogyha ítélkezel mások felett, akkor az azért van, mert ez van a szívedbe. Ítélkezel. És ott van a gerenda a szemedbe. Tehát Jézus erre irányítja a figyelmet. Repülőn ki az, aki utazott már? Tudjátok, az elején van ez a biztonsági bemutató. Amikor elmondják, hogy mit kell tenni, hogyha csökken a nyomás a kabinban. Hogy akkor leesnek ilyen oxigénmaszkok, és mindig így hangzik el, figyeljétek, hogy fogd meg a legközelebb esőt, húzd magadhoz, tedd fel magadra, és utána segíts a körülötted lévőknek. És ezt mindig kihangsúlyozzák, hogy a sorrend ez. Először tedd fel saját magadra, mert ha ezt nem teszed meg, akkor könnyen lehet, hogy míg segítesz másoknak, te rosszul leszel. És valahogy ezt mondja Jézus is, hogy te vedd ki a gerendát először a te szemedből, majd utána foglalkozz azzal, hogy a másik szeméből kivedd a szálkát. A Jób könyvében van egy ilyen nagyon jó rész. Ugye Jób könyve az úgy épül fel, hogy az első két részben elmondja az ige, hogy Jóbot, bár nagyon gazdag volt, mindene meg volt, gyerekei voltak, Isten megengedte, hogy mindent elveszítsen. Egy rövid idő leforgása alatt. Ezután következik 35 rész ítélkezés. Ott van Jób, így. És ott van három barátja, így. És beszélgetnek 35 fejezeten keresztül. Ítélkeznek, bíráskodnak, hogy ez most miért történt? Miért nem történt? Ha nem tettél volna valamit, akkor ez nem ért volna téged, stb. És nagyon furcsa, hogy megjelenik Isten a 38. rész elején, és azt mondja, hogy ki akarja elhomályosítani a rendemet hiába való fecsegésre. Szóval sok okosságot, amit 35 részen keresztül átbeszéltek a fiúk, Isten azt mondja rá, hogy ez értelmetlen fecsegés. És utána 4 fejezetnyi kérdés Istentől, Jób irányába. És utána Jób ezt mondja. Eddig csak hírből hallottam rólad, de most a saját szemeimmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok a porban és a hamuban. A durva, hogy Jób addig is a porban és a hamuban ült. De most eljutott oda, hogy látta Istent, és most bűnbánatot akar tartani. Mert eddig nem láttalak, azt mondja. Eddig vak voltam. Az első lépés, hogyha nem szeretnénk ilyen gerendások lenni, hogy beismerjük, hogy baj van, hogy bizony ítélkezők vagyunk. Nekem nagyon, ahogy készültem, így, uram, miért adsz mindig olyan üzeneteket, ami megvág engem belülről. De hogy én nagyon magamra ismertem, hogy mennyire ítélkezek más emberek fölött. Ugye, és az első dolog, hogy oda menni Jézushoz, ugye azok a vakok, akik oda mentek, jerikói vakok például. Dávid, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Volt egy ilyen kezdeményezés, hogy segíts, mert vakok vagyunk. Ugyanezt kell tennünk Isten felé. Az első lépés, hogy beismerjük, hogy gerenda van a szívünkbe. És a második lépés az az, hogy hinni egyszerűen abban, aki Jézus valójában. Ez lehet, hogy ilyen elvontnak tűni, de arra alapozni az életünket, amilyen Jézus. Nézzétek! Ezt mondja Jézus 47. verstől, Lukácsban még mindig. Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja a beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jó volt megépítve. Aki pedig hallja a beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Nagyon fontos az, hogy amikor olvassuk a Bibliát, és foglalkozunk az igével, akkor azt lássuk meg, hogy Jézus milyen valójában. Az ő jellemét, az ő szívét. Amikor azért, mert 80%-ban látásra alapozzuk az életünket. Nagyon fontos, hogy jól lássuk őt. Valóságosan. Amikor olvassuk, Jézust keressük az igében. Emlékeztek arra az ószövetségi történetre, hogy amikor betegek voltak, mert kaptak egy csapást, és Mózes fölállított egy részkígyót, és azt mondta, hogy aki felnézett rá hittel, az meggyógyult. Valami ilyesmi történik velünk, hogyha a Bibliát nem úgy olvassuk, hogy hát igen, itt olvastam valamit, és ez a másikra nagyon illik, mert ő tényleg ilyen, amiről itt beszél, hanem úgy nézek, hogy látom Jézus Krisztust a kereszten, és hogy minden, ami addig van a Bibliában, e felé kulminált. Ez volt a célja. És minden, ami utána történt, erre mutatott vissza. Amikor Jézus ott volt a kereszten, és kitárta a két karját, és hagyta, hogy azok az izmok, amiket ő tervezett meg, hogy működjenek, azok az izmok őt oda szegeljék a fára. Az neki nem a legjobb pillanata volt, hogy na jó, egyszer sikerült megcsinálni, hanem az egy kimerevített pillanat volt az időben, hogy ilyen a mi Istenünk. Akinek nincsenek hátsó gondolatai, aki nem ítélkezik fölöttünk, hanem aki mindvégig hisz abban, hogyha ő hozzá kapcsolódunk, akkor átformálódunk az ő képére és hasonlátosságára. Vissza, a torzulásunk ellenére ezt látja bennünk. Ő egy szerető Isten. És ami történik velünk, hogyha nézzük kereszten Jézust, elkezdjük így látni magunkat, elkezdünk így látni egymást. Úgy látjuk egymást, mint hogyha ott lenne egy tábla mindannyiunknak a nyakában, hogy átépítés alatt. Nem hirdetünk ítéletet, mert nincs itt az ideje. Még itt ezt olvastuk itt az előző versben. hogy majd az utolsó napon elítéli az ige, akit akar. De még Jézus is azt mondta, hogy most még senkit nem ítélünk el. Van egy, a Hillsong gyülekezetnek van egy ilyen emblémája, ezt biztos láttátok, húsvétkor szokták használni, hogy a kereszt az egyenlő a szeretettel. És azt hiszem, hogy ha ez így beégne a retinánkba, és így látnánk, amikor benézünk reggel a tükörbe magunkat, hogy én Isten szeretett gyereke vagyok, akin dolgozik. Ha így látnánk egymást, amikor ránézünk egymásra, hogy ott van ez a retinánkba beégve ez a jel, hogy a kereszt egyenlő szeretet. Hogy Isten szeretetével néznénk egymásra, hogy ő munkába van rajtunk, akkor nem ítélkeznénk. És nézzétek, zárásként, János 12:44. Jézus pedig hangos szóval ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Figyeljetek, hogy megint a látásról beszél? Vagy aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba. Hogy aki hisz én bennem, az ne maradjon a sötétségbe. Hogy valahol, ez fontos megértenünk, hogy Jézus azért jött, hogy végre a gerenda kiessen a szemünkből, és ne ítélkezzünk sem magunk fölött, sem mások felett, hanem lássuk az ő szeretetén keresztül magunkat és másokat. Azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy ítélkezzek. És itt meg azt mondja, hogy azért jöttem, hogy világosság legyek, hogy ne maradjon a sötétbe, aki hisz bennem. Abban a Jézusban, aki ott van a kereszten. Aki oda is elment. De aki kijött harmadik napon a sírból. És ami legjobban tetszik, hogy azt mondja az ige, hogy eljön az a nap, amikor minden szem meglátja őt. Úgyhogy ez erre haladunk.